Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat. A mai adásban fókuszban a művészet. Az első beszélgetés arról szól, miért kevesebb az elismert nő a képzőművészek között, mióta világ a világ. A második hasonlóan izgalmas témánk pedig, hogy milyen transzgenerációs traumák hathattak bizonyos művészekre, Salvador Dalira, Dosztojevszkire, vagy akár Csát Gézára, Csontváry Koszka Tivadarra, olyanok, amelyekről a műveik vallanak. De akkor kezdjünk most a nőkkel. Miért van az, hogy a női alkotók sokáig gyakorlatilag észlelhetetlenek voltak a művészet történetben, és ennek nyomán munkáik nem kerültek be múzeumi gyűjteményekbe, nem rendeztek nekik kiállításokat, és alkotásaik természetesen ritkán fordultak meg a műkereskedelemben is? És miért van az, hogy ha az élő művészeket nézzük, a legértékesebb műalkotás ára például, amelyet férfi készített, 91 millió dollár volt, ezzel szemben csupán 12,4 millió dollárt ért a legdrágább női munka. Martos Gábor a feltűnő különbségek okait keresve elképesztően érdekes történeti áttekintést ad a reneszánsztól a napjainkig, és olyan válaszokat az előbbi kérdésekre, amelyek jóval túlmutatnak a művészeten, igencsak messze vezetnek, akár egészen a MeToo mozgalomig. A kötet címe Önarckép nyaklánccal, női alkotók a műkereskedelemben. Erről beszélgetünk most.
Azt gondolnám, hogy a magyarokkal kezdjünk, megmondom miért, mert amikor odaértem a könyvedben, hogy mi a helyzet Magyarországon, és megláttam a Madách idézetet a fejezet legelején, szinte sokkoló volt, 1800-as évek közepén járunk, és elképesztő, amit Madách Imre mondott azzal kapcsolatban, hogy a nők alkalmasak-e művésznek lenni.
Illetve, hogy egyáltalán mire alkalmasak a nők, igen, ez 1864-ben hangzott el a Madácsnak ez a beszéde, amit írott formában is ismerünk egyébként, és akkor elmondom ezt az idézetet, ha már ez ennyire meglepő volt. A nő korábban fejlődik, de teljes férfiú érettségre sohasem jut. Könnyebben tanul és felfog, de hiány van a teremtő géniusznak. Dilettáns marad, és soha a művészetet és a tudományt előre nem viszi. Tényleg megdöbbentő mondat egyébként, és különösen megdöbbentőnek tartom én, ugye, hogy tényleg, hogy ugye ez Madách Imre. Szóval a Madách Imre, és nem csak azért, hogy ő az ember tragédiájának a szerzője, meg egyéb daraboknak a szerzője, és mégis egy értelmiségi a korának egy de nem akármilyen értelmiségie ő a korának. Hát gondoljuk el, hogy Madách Imre 7 nyelven beszél. Elvégzett egy jogi egyetemet, tehát van egy jogi diplomája. Mégiscsak író olyan körökbe forog. Tudományos akadémia tagja, nota bene ezt a bizonyos beszédet, ez az akadémiai székfoglaló beszéde, tehát ez a bizonyos 1864-ben elhangzott beszéd, ez a Magyar Tudományos Akadémián hangzott el, mint Madách Imre székfoglaló beszédének egy kiragadott persze, de mégiscsak jellemző részlete. És ilyet egyébként nagyon sokat lehet még találni. Én a könyvben is idézek több ilyet is, és ugye mondod, hogy a magyarokkal kezdjük, de ugyanezt el tudjuk a nemzetközi szintéren is mondani.
Tehát az egész világban akkor ez a felfogás?
Ez azért nagyon erőteljes. Tehát mondok akkor egy másik példát, jó? Egy nemzetközi példát. Tehát, hogy ugye 1919-ben megalakul a Bauhaus. A Bauhaus, amit ugye ma úgy tartjuk, hogy mégis a modern művészetnek, a korszerű gondolkodásnak, a művészetről való korszerű gondolkodásnak egyfajta első, ha úgy tetszik, nagyon erős manifestációja. Van egy úgynevezett Bauhaus manifest, tehát tekintsük ezt mondjuk az alapító okiratának a Bauhausnak, amiben a Gropius ugye leírja azt, hogy az iskolába korra és nemre való tekintet nélkül minden fedhetetlen személy felvételt nyerhet, akinek előképzettségét a Bauhaus mestereinek tanácsa megfelelőnek tartja. Ez egy nagyon szép, demokratikus gondolat. Igen ám, de ha megnézzük, hogy például amikor 1921-ben az Annie Weil jelentkezik az építész szakra, akkor a Gropius azzal tanácsolja el, és irányítja át a textil műhelybe, ahol egyébként a Bauhausban megfordult nagyon sok nőnek a legnagyobb része volt, tehát azért ne felejtsük el, hogy a nők a Bauhausban a textilben alkottak nagyon maradandót. Szóval, hogy azzal irányítja át az Annie Weilt az építészszakról, ahova eredetileg jelentkezik a textilre, hogy tapasztalatunk szerint nem ajánlott, hogy a nők kézműves területeken dolgozzanak, mint például asztalos vagy hasonlók, ebben nyilván az építészetet is beleteti, mert hogy a nők nem tudnak olyan jól három dimenzióban gondolkodni, mint a férfiak. 1921-ben vagyunk már, tehát a 86-os madácshoz képest is már eltelt egy fél évszázad, és még mindig ugyanott tartunk, Walter Gropius, a nők nem tudnak három dimenzióban gondolkodni úgy, mint a férfiak. Tehát nekik a szövőszék mellett van a helyük, mert az ugye egy par excellence kétdimenziós műfaj.
Olyan, mintha valamiféle fenyegetettséget éreztek volna a férfiak, hogy az ő privilégiumuk a tehetség, a művészetben való otthonosság, és a nőknek oda nincs belépésük. Nem tudom, hogy hol tartottak akkor a nők, egyáltalán fölbukkanhattak-e?
Hát nagyon kevés, tehát ugye a könyvből is látszik, hogy mondjuk az 1800-as évek végén kezdünk Magyarországon egy-két nőművészt, még csak azt sem mondom, hogy megismerni, mert nem ismerjük őket, de legalább számon tartjuk a nevüket, tehát egy-egy név ott már fölbukkan, és néha, ugye miután azért ez a könyv, ez alapvetően a műkereskedelem felől közelíti ezt az egészet, mint egyfajta nagyon jól megfogható, dokumentálható, jól az egész helyzetet visszatükröző látlelet, ha úgy tetszik. Szóval, hogy ott azért néha egy-egy kis grafika ez-az néha fölbukkan árverésen, de egyébként természetesen nem létezik az 1800-as évek második fele vége előtt Magyarországon női művészet. Nyilván volt természetesen, semmit nem tudunk róla. De ha belegondolok, hogy például a 20. században ugye még jelennek meg olyan nagy művészettörténeti összefoglaló munkák, notabene Magyarországon is, amelyekben egyetlen egy nő nincs megemlítve, akkor azért ezen nem csodálkozhatunk. Tehát, hogy mondjam, nyilván nagyon nagy hosszú történelmi háttere van ennek. A múltkor volt ennek a könyvnek a kapcsán egy beszélgetés, és akkor, hogy hát meddig lehet visszamenni, ugye a reneszánsz. Hát a reneszánszban is alig van nő, de ott már azért ismerünk, most a nemzetköziről beszélek, tehát mondjuk az Artemisia Gentileschi, csak hogy egyetlen egy nagyon kiemelkedő példát mondjak, vagy a Lavinia Fontana, és azért ott még vannak nevek. De hogy lettek művészek? Az esetek 99%-ában az apjuk, esetleg valaki más családtagjuk festő volt, és akkor kicsi leánként ottan téblából a műhelybe, nyilván kicsit ottan kap egy ecsetet a kezébe, kap egy kis festéket, kicsit tud mázolni, és ha kiderül, hogy tehetséges, akkor az apja a műhelyben a többi segéddel együtt őt is kitanítatja. És akkor onnantól lehet festő, természetesen nagyon más kondíciókkal, és ez azért így van nagyjából a 19. század közepéig, de akár még a végéig is sok esetben, hogy teljesen más tanmenet szerint tanítják őket, akkor is, amikor esetleg egy-egy nő például bekerül akár Londonban a Royal Academy of Art-ba, vagy Párizsban az Académie des Beaux-Arts-ba, egy-egy bekerült, tehát mondjuk valamikor az 1700-as években megalapított Royal Academy of Art-ban, mondjuk az 1930-as évekig összesen 4 darab női hallgató van. De bekerülhet, de természetesen, ezt most idézőjelben mondom, nem ugyanazt a tanmenetet végzi. Mert például aktot nem festhet, hiszen nem is láthat férfi aktot. Hát hogy jönne egy nő ahhoz, hogy férfi aktot lásson? Igen ám, de ez nem csak azt jelenti, hogy ő szegény nem lát egy pucér férfit életébe adott esetben, hanem azt jelenti, hogy nem festhet például bibliai jelenetet, vagy történelmi jelenetet, aminek a nagy része azért lássuk be, mégiscsak mondjuk valamilyen fajta aktábrázolás, mondjuk csak egy Zsuzsanna és a Vén mint legalapvetőbb ilyen, ugye a férfiak tucat szám festik ugye a Zsuzsanna és a Véneket, mert az egy remek alkalom, hogy mesztelen nőt lehessen festeni. De egy nő nem festhet egy olyan jelenetet, mondjuk József és Putifárné, bármi, ahol ugye mondjuk egy mesztelen test kellene, hogy szerepeljen, hiszen azt nem tanulhat festeni, de nem is festhet. De magyar példa is van olyan, magyar festőnő, aki plener akarna festeni már a 19. század második felében. De ugye ő, mint nem férjezett asszony hajadon, egy vadidegen férfivel, a festőtanárával nem mutatkozhat nyilvános helyen. Tehát szó nincs arról, hogy ő kisétál a város szélére erdőrészletet festeni a tanárával, hiszen ő nem mutatkozhat kíséret nélkül egy férfival. Ha hozzámegy a tanárához, és nagyon sok ilyen példát tudunk mondani, hogy a festőtanuló nő hozzámegy a tanárához, akkor onnantól mehet, hiszen a férjével már mehet, mutatkozhat kettesben bárhol nyilvános téren.
Igen, de mondjuk, hogyha hozzámegy a festőtanárához, ott meg, vagy egy általa rajongott festőművészet, ott meg az a baj, hogy árnyékban marad.
Hát az esetek nagyon nagy részében ez bizony így van, vagy, és ilyenre is sok példa van, hogy nem csak, hogy árnyékban marad, hanem, hogy totálisan föladja a karrierjét. Tehát nagyon sok olyan festőt tudunk mondani, akik egészen egyszerűen, amikor férjhez mennek, akkor abba hagyják a festést, például azért, hogy ne legyenek a férjüknek a konkurenciái. És azért van még egy, tehát és azért ezt mindig el szoktam mondani, hogy ez annyira determinált természetesen, és ez nyilván ma is így van, és nagyon sok mindenben így van, hogy nyilván azért egy nő sokkal rosszabb helyzetből indul, mint egy férfi. Ha semmi más miatt, csak azért, hiszen csak ő tud gyermeket szülni, ha gyermeket szült, akkor nyilván ő fogja szoptatni, ha a gyermek beteg, ő fog otthon maradni vele, és ezt teljesen természetesnek gondolom én magam is, nem ez a baj. De azért az, hogy ez a fajta lekezelő stílus, amit akár a Madácsnál, akár a Grópiusnál láttunk, de millió példát tudok egyébként mondani rá, hogy ezen legalább lépjünk túl. És akkor még mindig a nőknek sokkal nehezebb lesz a helyzete, mint ahogy látjuk egyébként, hogy sokkal nehezebb a helyzetük. Nézd meg, hogy hány női karmestert látsz a világban, nézd meg, hogy hány női nagy vállalatvezetőt látsz a világban, nézd meg, hogy hány akadémikus látsz az akadémiákon, és így tovább, és így tovább. Az egy más kérdés, hogy valami miatt, nem csak azért, mert én ezt követem figyelemmel a művészetet, és azon belül is a képzőművészetet, és azon belül is ennek a műkereskedelmi részét, hogy ez sokkal erőteljesebben jön ki. Tehát azért az, hogy ma mondjuk hány nő van vezető pozícióban, akár a világban, akár Magyarországon, vezető nagyvállalatoknál, minisztériumokban, állami hivatalokban, és így tovább, az azért biztos, hogy százalékban jobban néz ki ma, mint mondjuk aznak a felmérésnek az eredménye, és akkor nagyon konkrét számokat fogok most mondani. Készült egy felmérés, ami 2008. január 1-e és 2019. május vége között összegezte a világ teljes műkereskedelmi forgalmát. Ez alatt, tehát 2008. januártól 2019. május vége, tehát kicsit több, mint 10 év alatt, az összes aukciós bevétele a világon a 196,6 milliárd dollár volt. Még egyszer, 196,6 milliárd dollár. Ez alatt a 10-11 év alatt ebből a női alkotók munkáiért kifizetett összeg, az körülbelül 4 milliárd dollár, tehát kereken 2%-a, vagy éppen egy picivel fölötte a 2%-nak. A teljes aukciós árbevételből 2% a nőknek a részesedése. Csak ugyanez alatt az időszak alatt a Picasso 4,8 millió dollárnyi leütést hozott össze saját magának, tehát többet, mint az összes nő, pedig itt körülbelül 6000 nőről beszélünk. Tehát azért ez a típusú aránytalanság, ez biztos, hogy az egyéb területeken, amiről itt beszéltünk, az azért ma már nincs. És valami miatt a művészetben mégis így van, és mondom, valószínűleg nem is csak a művészetben, hanem a műkereskedelemben.
De a műkereskedelemmel kapcsolatban nem csak az az érdekes, hogy sokkal kevesebben kerülnek eladásra női alkotók művei, de hogy sokkal kevesebbért is.
Igen, valamiért ez így van, és van még egy felmérés a könyvben, amiről szó van, hogy csináltak egy nagyon érdekes kísérletet egy angol egyetemen néhány évvel ezelőtt. számítógéppel, mesterséges intelligenciával generáltak festményeket. És ugyancsak a számítógép random találomra adott férfi és női neveket a képeknek, mint szerzőt. És utána ezeket a képeket megmutatták körülbelül 2000 embernek, megint csak találomra, random, és az volt a kérdés nyilván, hogy melyiket választanák maguknak, melyik tetszik nekik jobban, melyik lenne. És miközben az átlagos megkérdezett, az nagyjából fele-fele arányban válogatna. Azok az emberek, és ezek zömében férfiak, akik azt mondták magukról, hogy ők rendszeresen járnak galériába, rendszeresen járnak múzeumba, rendszeresen járnak árverésre, évente egy bizonyos összeget költenek műtárgy vásárlásra, nagyon egyszerűen gyűjtőknek tekinthetjük őket, azok hogy nem, túlnyomó többségben, de nagyon erősen túlnyomó többségben, mégis mindig azokat a képeket választották az eléjük tett, mondom még egyszer, nem valódi élő emberek által festett képekből, amelyek alatt férfi név szerepelt. Na most, ha ezt nekem valaki meg tudja magyarázni, és egyébként sokkal kevesebb női munka szerepel egyáltalán árverésen, mint férfi. Hát nézd meg akár csak a magyarországi nagy árveréseknek a kínálatát. És igen, hát sokkal alacsonyabbak az árak, mint a férfiaké. És nyilván van itt összefüggés. Tehát az, amiről itt az elején beszéltünk, hogy azért itt évszázados hagyományai vannak annak, hogy egy nőnek mennyivel nehezebb a művészeti pályán is, teszem hozzá, érvényesülni, mint egy férfinak, az azért nyilván ezzel összefügg. Én nekem a, hogy úgy mondjam, a kedvenc példám, megint csak nagyon erősen persze idézőjelben mondva, az a Modok Mária és a Czóbel Béla.
Ez döbbenetes.
Hogy ugye, amikor a Czóbel elveszi a Modok Máriát, akkor ha másból nem, abból azért gyanús kellene neki legyen, hogy egy festő nőt vesz el, hogy a Modoknak egy kiállítás megnyitóján találkoznak. Tehát ő tudja, hogy ő egy művésznőt vesz el. Azt is tudja, hogy nem egy akármilyen női művészt vesz el. És valahogy föl nem tűnik neki onnantól, hogy összeházasodtak, hogy soha a Modokot nem látja festeni. Néha panaszkodik a barátainak, hogy hát a Máriát már valahogy nem érdekli annyira a festészet. De az se tűnik föl neki, mert nyilván természetesnek veszi, és csak zárójelben mondom, hogy valószínűleg a Modok is természetesnek veszi, és a teljes baráti kör is természetesnek veszi, hogy a Modok bevásárol, főz, ebédet ad, mosogat, rendben tartja a háztartást, notabene a Czóbelnek mindig van friss virág a műtermében, hogyha csendéletet akar festeni, akkor tudjon csendéletet festeni, ha a barátaik jönnek vendégségbe este, akkor az természetes, hogy ottan vacsora van, és az egész ház rendben van, és ez senkinek nem tűnik föl, illetve nyilván mindenki természetesnek tartja. És amikor a Modok meghal, és a szószoros értelmében egy sezlony alól előkerül egy mappa, amiben fantasztikus képek vannak, és a Czóbelnek azért ehhez van szeme, tehát ő látja, hogy ezek fantasztikus képek, akkor tényleg őszinte döbbenettel kérdezi azt, hogy de ki festette ezeket? És amikor a barátai, akiknek néha azért a Modok megmutatja, amiket fest, azt mondják neki, mármint a Czóbelnek, hogy hát a feleséged, akkor ugyanilyen döbbenten és meglepődve kérdezi, de hát mikor? Hiszen sose látta a Modokot festeni. De nem is kérdezett rá, hogy és édes Máriám, nem akarsz egyszer te is festeni valamit? Vagy ne adj Isten, nem akarsz a műterembe beülni, amikor én ne... Vagy egyáltalán. És amikor kész az ebéd, és az ebéd után el van mosogatva, és a Czóbel szundikál, akkor a Modok előkap valamilyen kartont, vagy vásznat, vagy valamit, és oda gyorsan fest valami munkát. Vagy amíg a Czóbel teljesen természetesen reggel fogja a festő cuccait, és elmegy Szentendrén motivumot keresni és festeni, és mondjuk az ebéd már fő, akkor azban a lopott időben a Modok gyorsan megfest egy képet, beteszi a mappába, és bedugja az ágy alá. És nyilván ez bizonyíthatatlan, hogy összefügg-e ezzel, vagy nem függ össze, de mégis nyilván nem véletlen, hogy ma a Czóbelnek a legdrágább képe, ami árverésen elkelt, az 48 milliós leütéssel kelt el, és a Modoknak a legdrágább képe, az pedig 6 milliós leütéssel kelt el. És megint, bocsánat, hadd szúrja közbe valamit, mint ahogy az előbb, hogy azért tudjuk, hogy nincs egyenlőség természetesen a férfi és a nő között. Tehát lehet azt mondani, hogy a Czóbel jobb festő volt, mint a Modok. ezt vagy el lehet dönteni, vagy nem. Ugye a könyvben is idézem a Barabási Albertnek ugye ezt a siker receptjét, hogy a 100 méteres síkfutás az nagyon egyszerű, mert aki ott egy tízezred másodperccel előbb ért be a célba, az a leggyorsabb, nota bene a második, harmadik, negyediknek a nevét soha büdös életben már nem fogjuk megjegyezni. Na, ez nyilván a művészetben nem így van. Tehát a művészetben valahogy máshogy kell mérni. Nyilván lehet mérni a kiállítások gyakoriságával, a publikációk gyakoriságával, ne adj Isten a díjakkal, de hát azt láttuk ugye, hogy a díjak mennyire megint csak azért valahogy a férfiak felé húznak, vagy a díj odaítélők, ha úgy tetszik, a férfiak felé húznak, és így tovább. És én azt mondom, hogy lehet, hogy nem nagyon exakt mérőszám, de tulajdonképpen a műkereskedelem is mégiscsak egyfajta mérőszám, mert ott aztán tényleg feketén-fehéren kiderül, hogy a Cóbel 48 millió, a Modok 6 millió, és hát azért nem biztos, hogy a kettőjük tehetsége között, nyilván ez így persze nem mérhető, de nem biztos, hogy ugyanez az arány kell, hogy fönnálljon a kettőjüknek mondjuk a munkássága, vagy az életműve, vagy a tehetsége között.
Martos Gáborral beszélgettünk Önarckép nyaklánccal, Női alkotók a műkereskedelemben című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. A beszélgetésnek van folytatása, további rendkívül érdekes példákat mesél Martos Gábor a Könyvben utazom podcast csatornáján a Spotify-on.